Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Hegyi Zsoltot, a MÁV csoport vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
Köszönöm,
hogy elfogadta a meghívásunkat. 2026 elején beszélgetünk, érdemes talán a beszélgetést kezdve visszatekinteni talán az előző 2025-ös évre, annál is inkább, mert hát nagyon sok minden történt. A vasútnál, a vasúttársaságnál, járműpark, vasút, volán, menetrend, ahhoz kapcsolódóan az úgynevezett késésbiztosítás, pálya felújítással kapcsolatos dolgok. Nézzük mindezt részletesebben is, de úgy összegezve vagy összességében hogyan látja? Jobb most 2026 elején vasúton közlekedni, mint volt mondjuk egy évvel ezelőtt 2025 elején? Többen utaznak most egyáltalán a vasúton, mint korábban?
Sokkal többen utaznak vasúton, mint korábban. Azért az elmúlt évben is úgy tapasztaltuk, hogy 10% körüli forgalombővülés volt a közösségi közlekedésben a MÁV szolgáltatásain, és azt gondolom, hogy jobb is, mint amilyen egy évvel ezelőtt volt, ami nyilván nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, hanem még nagyon sok feladat van előttünk, de azért számos olyan fejlesztés, fejlődés indult el 2025-ben, aminek egy év alatt is látjuk már a hatását.
Hát akkor nézzük is ezt kicsit részletesebben, ugye rögtön itt van a járműpark, és ez a 100 mozdonyos vállalás, hol tartunk most ebből a 100-ból?
100-ból nagyjából 60 darabnál tartunk most, kicsit fölötte, és 2026 októberében érjük el a 100-at, ami a vállalásnak megfelelő mennyiség. Ugye ez egy széles mozdonybérleti program, aminek a keretében 85 villamos és 15 dízel mozdony érkezik a MÁV-hoz. A villamos mozdonyoknak az oroszlán része, több mint 50 darab, ez a Siemens Vectron típus, ez Európának talán a legnépszerűbb mozdony típusa, vagy 25 ezer darabot gyártottak már belőle. És ezek jobbára 2-4 évesek, van néhány, ami vadonatújonnan a nagy gyártósorról legördülve érkezik hozzá, meg vannak olyanok, amik régebbiek, 6-8 évesek. Ők azonnal beálltak a Fordába, most már kb. 30 darab dolgozik, és kifejezetten a hosszú intercity vonatokat vontatják, tehát azokat a vonatokat, amik sokat mennek, sok kilométert mennek egy nap alatt, és arra egy nagy teljesítményű mozdony, ami jobban gyorsul, tehát sokkal hatékonyabban tudja kihasználni a pályadta lehetőségeket. Az azért a menetrendszerűségben is perceket tud megtakarítani, és ez látszik is.
A bérlés egyébként üzleti vagy költség szempontból jobb, mint a vásárlás, mert vagy egyáltalán gondolom, hogy a flotta megújítás szempontjából gyorsabb forgatókönyvet jelent a bérlés. Nyilván a vásárlásnál ugye közbeszerzés van, és korábban ön is beszélt arról, hogy akkor a megrendeléstől számítva még nagyjából eltelik 3-4 év.
Igen.
Az a
igen, szerintem a bérlés és a vásárlás két másik szituációra, két másik élethelyzetre való megoldás. Kicsit különben hasonlít az ingatlanos dologhoz, hogy az ember albérletet választ, vagy saját ingatlant vesz, azt nagyon sok minden befolyásolja, és hasonló dolgok jönnek elő itt is. Ugye az egyik az, hogy a bérlésnél mi egy full service kapunk, tehát arról van szó, hogy béreljük ezeket a mozdonyokat, ebben a bérlésben benne van a karbantartás, hát az, hogy ezek a mozdonyok mindig menjenek, a bérbeadó fél 96%-os rendelkezésre állást vállal rá, tehát azt jelenti, hogy 20 mozdonyból 19 mindig megy. Nekünk gyakorlatilag annyi a dolgunk, hogy a mozdonyvezető beletölti az ablakmosó folyadékot, és felszáll és megy. Amikor a mozdonynak valami olyan műszaki problémája van, ami ellehetetleníti a közlekedését, akkor az meg a bérleti díjból lejön. Tehát nyilván azért nem fizetünk olyan szolgáltásért, amit nem kapunk meg, ez így van a szerződésben. Ugye azt tudni kell, hogy a mozdony egy nagyon hosszú távú befektetés, vagy egy hosszú távú vásárlás. Egy vasúti járműnek, egy mozdonynak a hasznos élettartama az 30-40 év. Hát amikor az ember egy mozdony megvásárlása mellett dönt, akkor először is rendelkeznie kell a pénzzel, amennyibe ez kerül. Egy új mozdony megvásárolni, az 4 és 6 millió euró között van darabja, tehát az, hogy azért egy komoly összeg, ugye nekünk ilyen volumenű forrásunk soha nem volt, 3-4 év a szállítási határidő, és 30-40 évre tervez az ember, amikor egy ilyen járművet vesz. Egy szó mint 100, hogyha nekünk gyorsan kell segítség, mert pedig gyorsan kellett méghozzá azonnal a mozdonyparkba beavatkozni, mert ez kritikán aluli állapotban volt, üzemeltethetetlen volt, gyakorlatilag már a vonatok továbbítását veszélyeztette. Voltak olyan intercity vonatok, azért nem kevés, tele volt ezzel annak idején a sajtó. Egy évvel ezelőtt még pont a műsor elején kérdezte, hogy jobbak vagyunk-e, mint egy éve. Hát egy évvel ezelőtt még bőven olvasott olyan híreket, hogy az intercity vonat nem jutott el a célállomására, nem valahol félúton megrekedt, mert éppen odáig tartott a régi mozdonynak az üzemkészsége. Illetve, hogy a jövőben mi lesz, és hogy a MÁV járműve repülőállományának a jövőjét hogy képzeljük el, az ma azért már határozottabban úgy néz ki, hogy inkább motorvonatokkal képzeljük el a távolsági forgalomnak is a lebonyolítását, ami azt jelenti, hogy ezeket a mozdonyokat vélhetően nagyjából 10 évig szeretnénk használni. Szóval nincs az ön zsebében a pénz, amennyiben a mozdony kerül, gyorsan szüksége van rá, és körülbelül 10 évig szeretné használni, akkor a bérlés a megfelelő megoldás, igen.
Ugye utalt arra, hogy most azért a járműpark ennek révén javul, de azért hadd idézzem Vitézy Dávid közlekedési szakértőt, volt közlekedési államtitkárt, a Podmaniszki mozgalom vezetőjét, aki a napokban feltett egy képet a közösségi oldalára a Nagykátánál lerobbant Békés Intercity-ről, tehát ez is ugye Intercity. Itt a lerobbant, bérelt mozdony helyett ezen a képen az látható, hogy egy 50 éves mozdony húzza a kocsikat, amelyek között, hát állítása szerint van svájci nosztalgia személykocsi, ugyancsak 50 éves fapados személyvonatkocsi, több évtizedes IC-kocsi, és hát az a kevésbé szakavatottak számára is látszik ezen a képen, hogy tényleg nincs két ugyanolyan kocsi ebben a szerelvényben. Ez elég szomorú képnek tűnik, még így a laikusok számára.
Hát ez ugye az is, tehát hogy nyilvánvalóan mindenki, aki elnéz, ezt láthatja. Kicsit ketté válaszom, ugye a mozdony tekintetében az előbb mondtam, ugye ez egy magas rendelkezésre állású mozdony, de az sem jelent 100%-ot, minden járműnél előfordul, hogy az üzemképtelen lesz. Az a kérdés ilyen helyzetben egyébként, hogyha megtörténik, hogy a mozdony nem megy, akkor mi lesz az utasokkal, tehát hogy tudunk-e intézkedni az iránt, hogy minél hamarabb tájékoztatást és alternatívát kapjanak, amit itt egy régi mozdony segítségével meg tudott történni. Másrészt milyen gyakran fordul elő, hogy egy ilyen mozdony szolgálatképtelen lesz, ami kifejezetten ritka ennél a korszerű típusnál, illetve a harmadik, hogy ezért kiáll helyt, és ebben a helyzetben, amikor a bérelt mozdony nem tud szolgálatot teljesíteni, mert egészen egyszerűen elromlik, akkor a szerződés szerint arra napra nem is fizetünk bérleti díjat.
Ha már itt a mozdonyokról beszélünk, akkor éppen ma találtam én az egyik internetes portálon egy hírt, miszerint vonatgyár épül Magyarországon. Lehet, hogy ez kicsit ilyen blikfangosított cím, de minden esetre arról számol be, hogy Stadler vonatok ellátására gyártócsarnok épül idehaza. Mit lehet ennek tudni a részleteiről egyébként?
Ugye az történt, hogy létrejött egy szerződés a MÁV és a Stadler között. Ez egy ilyen alkalmi flottavásárlás, mert az történik, hogy a svájciak nagyjából 100 darab, kicsit kevesebb, mint 100 darab motorvonatot kivonnak a forgalomból, ezek nagyjából 20 évesek, akkor 20 évesek lesznek, mikor kivonják őket, ez egy több évig tartó folyamat. És a használt vonatoknak ugyanúgy van piaca, mint a használt autóknak, akár Magyarországon, vagy buszoknak és tehergépjárműveknek, nyilván egy szűkebb piac, mert kevesebb jármű van. Hogyha 20 éves, tehát az élettartamának a felénél lévő vasúti jármű valahol fölöslegesé
válik. Az mikorszerűnek számít?
Hát hogyne. Akkor azt értékesíti mindig az illető vasút. Ez egy ilyen viszonylag gyors ütemű dolog szokott lenni, mert nyilván kelet felül erre mindig van érdeklődés, és magánvasúttársaságok is mindig érdeklődnek állami vasúttársaságok használatból kivont járműveinek a megvásárlása iránt. De most az történik, hogy az egész flottát egyben értékesítik, tehát nem egy ilyen alkalmi vétel van, hanem ez egy tervezett folyamat, méghozzá úgy csinálja technikailag, hogy a Stadler ezt visszaveszi a svájci vasúttól, elvégzi a ilyenkor szükséges nagyjavításokat, és a Stadler adja őket újra el. És így tudtuk létrehozni ezt a szerződést, ami azt jelenti, hogy 2028 és körülbelül 34 között fognak ütemezetten megérkezni ezek a járművek, ahogy kivonják őket a svájci forgalomból, a Stadler megcsinálja a szükséges ilyenkor az élettartam felénél lévő felújításokat, illetve átalakításokat, amik a magyar, illetve az európai szabványhoz igazítják ezeket a járműveket, és akkor utána tudjuk őket üzemeltetni.
De ez megint csak a magyarországi járműpark bővítését szolgálja.
Ez abszolút így van. Már magát ezt a javítást is, és utána pedig a jármű, mikor közlekedik, akkor a napi karbantartását is a Stadler Magyarországon fogja végezni, és ehhez alakít át egy csarnokot, ahol beszereli azt a technológiát, ami egy ilyen korszerű járműnek a karbantartásához, átépítéséhez szükséges.
Ezek tehát a járművek, mozdonyok a vasúti pálya fejlesztésről, korszerűsítésről. Mi mondható el? Ha jól emlékszem, akkor formálódott egy nagy közös projekt az Európai Beruházási Bankkal, a hírek szerint 1000 kilométernyi pályaszakasz megújítására. Most ezzel mi a helyzet?
Ez szerencsére sikerült, tehát sikerült ezt a hitelszerződést nyíl beütni. a magyar állam, a MÁV és az EIB alá is írta ezt a hitelszerződés december utolsó napjaiban. Tehát sikerült ezt a tervünket tető alá hozni, ami azt jelenti, hogy 1 milliárd euró hitelt tudunk az Európai Beruházási Banktól felvenni, és ehhez a magyar költségvetés ugyanakkor a önrészt tesz hozzá mindig. Tehát 2 milliárd euró, 800 milliárd forint az, ami meg tud mozdulni a következő években a pályafelújítások érdekében. Ami azt jelenti, hogy 2026-ban már indulnak az első projektek, amik ebből a hitelből kerülnek finanszírozásra. Úgy tűnik most, hogy a legelső, ami fizikai kivitelezési fázisba lép, az a Gubacsi úti vasúti hídnak a kicserélése lesz gyakorlatilag. Ez inkább a terforgalmi fókusz, hiszen a Csepelen lévő konténerterminálatnak a vasúti kiszolgálása zajlik ezen a hídon keresztül, amit tragikus állapotban van, 5 km/h sebességgel döcögnek rajta most a járművek, de indulnak aztán a személyszállításban is releváns projektek, például Szolnok állomásnak lesz egy olyan volumenű felújítása, kifejezetten a vasúti infrastruktúrának, tehát sineknek, váltóknak, ami ott az ott áthaladó vonatnak, ami azért nem kevés egy nap alatt, több percnyi mellett időnyereséget tud nyújtani, tehát 6 km hosszban szűnnek meg például sebességkorlátozások, váltók nagyobb sebességgel lesznek járhatóak, meg az egész műszaki állapota lényegesen javul az állomásnak, de van aztán szép, komoly volumenű munka, ezen felül Kiskunfélegyháza és Szeged között teljesen átépül a vasútvonal, itt részlegesen kétvágányú 160 km/h sebességre alkalmas vonalvezetéssel teljesen megújulnak az utasforgalmi létesítmények felsővezeték, ez egy komoly beavatkozás, illetve ami szerintem nagyon fontos, és nagyon régóta várunk rá, ugye 11 elővárosi vasút van Budapest körül, 11 vasútvonal indul el Budapestről, ebből 9-nek az elővárosi vasúttá fejlesztése megtörtént az elmúlt évtizedekben, a 10. most zajlik éppen, ez a Budapest-Belgrád, aminek az elővárosi része egy elővárosi vasút, és a 11., ami jelen pillanatban még egy ilyen mellékvonali vicinális hangulatot áraszt magából, dízelvontatással közlekednek nem túl magas szolgáltatási színvonalban vonatok, ez az Ócsa-Dabas Lajos Mize felé vezető vasútvonal. Ez részint ebből az EIB hitelből, részint pedig Európai Uniós finanszírozásból, ez teljesen átépül, és a helyét egy kétvágányú korszerű elővárosi vasút fogja átvenni, ezzel bezárul a kör Budapest körül, és minden vasútvonalunk valóban alkalmassá válik az elővárosi közlekedésre.
Ez egy nagyon nagy évű projekt, ez az 1000 kilométernyi pályaszakasz megújítása, de ahogy említette is, ugye ez költségvetési forrás és hitel, és óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy hát azért azt tudható, hogy a vasútfejlesztés az abszolút prioritást élvez az uniós finanszírozásban, az uniós támogatások terén. Hogyha megnézzük mondjuk Lengyelországot, akkor hát az látszik, hogy szinte ömlik az uniós forrás a lengyelországi vasútfejlesztésbe. Mi magunkra vagyunk utalva? Jó részt vagy teljességgel nem nagyon jut erre nekünk uniós forrás vagy uniós támogatás?
Hát ugye az uniós források nagy része fel van függesztve, ez vastagon érinti a vasúti infrastruktúra beruházásokat. Én egy kicsit, hogy mondjam, keserűen néha azt is szoktam mondani, hogy lehet, hogy pont a vasúti ágazat ennek a forrásvesztésnek talán a legnagyobb áldozata. Ugye az elmúlt 25 évre kifejezetten igaz volt az, hogy a nagy vasúti infrastruktúrális beruházások kizárólag Európai Uniós forrásból valósultak meg. De nyilván, amikor az RRF források nem érkeztek meg, vagy amikor az IKOP forrásoknak a fele van függesztve, akkor ez meglátszik azon a munkán, a munka mennyiségen, amit el tudunk egy év alatt végezni. Ugye pontosan ezért történt ez az útkeresés, és ennek a programnak az elindítása az EIB-vel, hogy legyen olyan alternatív forrásunk, amivel tovább tudunk dolgozni.
Hát én csak gondolom, nem mindegy, hogy hitel, vagy egy uniós támogatási lehetőség.
Hát nyilván nem mindegy, mert ha azt nézi, hogy Magyarország mennyi pénzt fizet ki ezek után, akkor nyilván az ingyennek nem nagyon van gazdaságilag jobban megtérülő alternatívája. Hogyha vasút oldaláról nézi, tehát az infrastruktúra állapotából nézi, akkor ugye az egy kicsit másik nézőpont, akkor azt tudjuk mondani, hogy muszáj, hogy legyen fejlődés, és muszáj, hogy legyen infrastruktúra beruházás. Hát az, hogy ezeket a beruházásokat elvégezzük, az önmagában is fontos, tehát önmagában is egy döntési pont.
Utalt már, vagy említett a Budapest-Belgrád vasútvonalat, rögtön rátérünk erre, de előtte még két kisebb projekt, az egyik, hát kisebb, nem is biztos, hogy kisebb. Ez a reptéri gyorsvasút, amiről most ugye ismét érkeznek a hírek. A MÁV-nak lesz-e itt szerepe vagy feladata a reptéri gyorsvasút esetében?
Biztos, hogy lesz. Ugye a reptéri vasútnak a koncepciója arról szól, nagyon leegyszerűsítve, hogy ugye a repülőtér térségében épül egy elkerülő vasútvonal. A mai ceglédi vasúti fővonalból kiágazik, aztán visszaágazik. Ugye, aminek az a lényege a szolgáltatás megvalósulása tekintetében, tehát az emberek mit fognak kapni, milyen közlekedésre lesz lehetőség, hogy ami vonatok a ceglédi vonalon közlekednek, leszámítva mindenhol megálló személyvonatot, azok ezen az új pályán fognak közlekedni, és a reptér alatt állnak meg. Tehát most a ceglédi vonalon közlekedő Szegedi Intercity, vagy a Nyíregyházára közlekedő Intercity, vagy a ceglédi vagy szolnoki közlekedő gyorsított elővárosi vonat fog ott megállni. Hát a mi vonataink, a mi szolgáltatásunk lesz az, ami ugyanezen az új pályán, de a MÁV-os szolgáltatás keretében fogja az utasok eljutását biztosítani. Tehát önnek, ha van egy országbérlete, akkor a mi vonatunkra felszáll a Nyugatiban, és azzal nem Szegedig megy, hanem a repülőtéren száll le. Ugye itt szó van arról, hogy lesz valamilyen peronpénz, ami a reptéri beruházásnak a megtérülését szolgálja. Ez különben számos nyugat-európai városban is így van, hogy ön egyébként egy vidékre menő nagyvárosokat összekötő IC-n utazik, ami megáll a reptér alatt is, de ha ott száll le, vagy ott száll föl, akkor azért egy külön díjat kell fizetnie, egyébként pedig a normál vasúti díjszabás érvényes rá. Ugye miért jó ez? Azért, mert ugyanúgy Debrecent, ahogy Szegedet, vagy Kecskemétet, vagy Szolnokot is beköti a repülőtérbe, tehát nem csak Budapest felől, hanem egész Kelet-Magyarország felől ez jól megközelíthető lesz. Hogy a pályaüzemeltetést ki fogja végezni majd ezen az új pályán, ez még nem tisztázott, elképzelhető, hogy ez is a MÁV lesz, akár a konzorcium megbízásából, hiszen nyilván Magyarországon rendelkezünk vasúti pályaüzemeltetési tapasztalattal. Egy szó mint száz biztos, hogy lesz a MÁV-nak benne feladata, igen.
Hát sőt, akkor ezek szerint lehet, hogy itt főszerep is jut a MÁV-nak. Mi a helyzet? Ott van-e szerepe és feladata még Rákos rendezőn a MÁV-nak?
Nincsen. Annyiban van, hogy nyilván Rákos rendezőn szó van közlekedésfejlesztésről, és ebben szó van az állomásnak a fejlesztéséről is, de pozitív értelemben ennek csak az elszenvedői vagyunk. Tehát az annyi fog történni, hogy a projekt keretében a mi infrastruktúránk is meg fog újulni, ezt nagyon várjuk, hogy megtörténjen.
No, akkor Belgrád-Budapest vasútvonal, hiszen ez egy izgalmas, és hát időben is nagyon közeli történés, hiszen a hírek szerint február végén megnyitják a teherforgalom előtt a vonal magyarországi szakaszát, a személyforgalom majd valamivel később indulhat el. Mit is jelent ez egyáltalán majd a magyarországi vasútvonal, mert ha jól tudom, akkor már tesztüzem már működik.
Igen. Ugye azt kell látni a Budapest-Belgrádnál, ami ha magyar szemmel nézi, akkor a Budapesttől a kelebiai határállomásig vezető nagyjából 160 kilométeres vasútvonal. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az ott lévő vasútvonalat teljesen elbontottuk, ami ott korábban vasú, ez egy egyvágányú, elég kétes állapotú leromlott vasútvonal volt. Ezt gyakorlatilag eltüntettük, és a helyére építettünk egy minden 21. századi kívánalomnak megfelelő 160 km per óra sebességgel járható kétvágányú 160 km hosszú vasútvonalat a megfelelő épületekkel, van, ahol régi épületet újítottunk fel, van, ahol új vasútállomási épület épült, olyan peronokkal, olyan utastájékoztatással, világítással, mindennel, tokkal, vonóval, gyantával egy vadonatúj korszerű vasútvonal létesült, aminek a Budapesthez közelebbi fele ráadásul az elővárosi forgalomban is aktivizálódik, hiszen ugye ebből a térségből nagyon versenyképesen lehet majd vonattal bejutni Budapestre. Ugye ez az építkezés ott tart, hogy ami fizikai értelemben kivitelezendő, az kész van. Tehát sinek, jelző, épületek, peron, felsővezeték, minden megvan. El is indult az úgynevezett sötétüzem, ami a biztosító berendezés működését teszteli élő körülmények között. Tehát egy-két mozdonnyal zajlik ott a közlekedés, és figyeljük, hogy minden úgy történt-e, ahogy meg tudott történni. A következő az lesz valamikor február első napjaiban, fog megtörténni, hogy bekapcsoljuk a sorompókat. Itt van egy hatósági eljárás, van egy szigorú engedélyezési eljárás, amikor egy vasútvonalat megépítés, az forgalomba kell helyezni, ez zajlik folyamatosan. El fogunk oda jutni, megkapjuk ezeket az engedélyeket. Akkor egy nagy változás jön ezeknek a településeknek az életében, hiszen évek óta a sorompók ki vannak kapcsolva, nincs vasúti forgalom, mert épült a vasút. Most ez megváltozik, mindenkinek vissza kell zökkennie az eredeti kerékvágásba, hogy egy valóban élő húsvér működő vasútvonal vezet ott át. Működni fog a sorompó, meg fel fogja adni a jelzéseket, hogyha nyitva vagy, hogy a csukva van, mert közben ugye a próbavonatok mennek, tehát lesz vasúti forgalom, amit kezelni kell.
És tudják is hozni ezt a 160 km/h? Tehát ez a tervek, meg ön is utalt erre, hogy
igen,
hogy
ez ugye a szándék. Az történik, hogy február végéig arra van lehetőségünk az első körben, mindig van egy ilyen felefutó időszak, az első körben a teherforgalom számára nyitjuk meg nagyjából 100 km/h sebességgel ezt a vasútvonalat. Ugye amikor a teherforgalom megy, akkor az már igazi élő vasútüzem. Tehát mondanám tesztüzemnek abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy eljussunk a 160 km/h, addig végig kell menni ezen a folyamaton, de az már akkor rendes élő vasútüzem, csak tehervonatokkal 100 km/h sebességgel, és március közepére tudunk oda eljutni, hogy az úgynevezett vonatbefolyásoló berendezés is már teljes körűen működni tud, megkapja a szükséges tanúsítást, megkapja a szükséges hatósági engedélyt, és ha az működik, akkor tudunk 160 km/h-val a személyszállítással indulni. A menetrend úgy készült el, hogy a Belgrádban menő vonatok 160-nal, a személyvonatok 140-nel mennek.
És tehát akkor így mennyi idő alatt lehet majd eljutni Budapestről Belgrádba?
Hát nézze, a tiszta menetidő körülbelül 3 óra, és fél órát számolunk arra, hogy a határon a vizsgálat meg tud történni. Ez Európai Uniós külső Schengeni határ, a szerb határ. Tehát 3,5 óra van a menetrend tervezetben Budapesttől Belgrádig, amiből 3 óra a tiszta menetidő, fél óra pedig a határ ellenőrzés.
Lehetett arról olvasni, hogy itt azért voltak akadályok, vagy kritikus szegmensek, mégpedig a szerb vonatok paraméterei gondot okozhatnak, például a keleti pályaudvarnál, a fel- és leszállásnál. Ez megoldódott?
Okozhatnak volna. Igen, szerencsére ez nem jelent problémát, ugye egy zajlik a peronnak a megemelése. Ugye ez nagyon fontos, hogy abban a vágyott állapotban...
Nagyon más paraméterei vannak a szerbőn.
Nem. Szabványos paraméterei vannak. Az igazság az, hogy technológiai értelemben előrébb vannak ebben a helyzetben, mint mi, mert ez az 55 cm magas peron, amiről ön pont be tud szállni a vonat fedélzetére, ez náluk teljes körűen kiépült. Nálunk nem épült ki teljes körűen, amit az elmúlt 25 évben építettünk, ott mindenhol ez van, akár EU pénzből, akár nem EU pénzből, a Budapest-Belgrád vonalon is mindenhol ez van, de a keletiben nem ez van, mert ott sokkal régebbiek a peronok. Ezt egyébként is meg kellene csinálni, szóval az lenne a normális, hogyha Magyarország első számú pályaudvarán a saját elővárosi vonatainkba is szintbe lehetne beszállni, mert ez Magyarországon nem biztosított, mi mindig úgy rendelünk vonatot, hogy abból a hadonnak a vonatnak a hasából még egy lépcső ki tud jönni, hogyha alacsonyabb a peron, mert egy lépcsővel fel tudjon lépni. A szerbek nem kértek ilyet a saját vonatukban, mert náluk minden peron ilyen magas, tehát náluk erre nincsen szükség. Úgyhogy mi most a keretiben megemelünk egy peront, aminek az apropója valóban ez a szerb motorvonat, de nem csak a szerb motorvonattal utazók, hanem mindenki, aki alacsony padlós vonattal érkezik, és abból szerencsére nekünk is van szép számmal, és erre a két vágányra érkezik, meg az használni fogja tudni ezt a beruházást.
Említette, hogy az elővárosi közlekedésben is hozhat ez egy fordulatot, a Budapest-Belgrád vasútvonal átadása, illetve a forgalom megindulása ezen a vasútvonalon. Az nem jelenthet gondot, hogy egyszerre egy azon vonalon zajlik a személyforgalom, az agglomerációs települések és a szerb főváros felé. Hát naponta ezrek utaznak a déli agglomerációból a fővárosba, illetve a fővárosból vissza, de akkor ez harmonikusan ez
minden,
összehozható.
Ez minden vasútvonalon így van. Tehát megnézi például a Győrön át Bécsbe vezető vasútvonal óriási forgalmat és nemzetközi forgalomban is, és teherforgalomban is, mégis Budapest és Bicske között az elővárosi forgalmat is ott oldjuk meg. Hát Magyarország minden, vagy Budapesten bevezető vasútvonalak nagy részén ez így van. Ez egy menetrend hangolási kérdés.
A Belgrád-Budapest vasútvonalról beszélgettünk, ahol a hírek szerint február végén már meg is indulhat a teherforgalom, és utána pedig a személyforgalom is nem sokkal ezt követően. Mind a Budapest-Belgrád, mind az agglomerációs vonal számára a keleti pályaudvar, ugye a fő, illetve a végállomás. Nyár végén volt egy hosszabb lezárással járó nagyobb felújítás. Itt mit sikerült elvégezni, mi lett jobb a keletiben?
Ugye ez a nyárvégi felújítás, ez kifejezetten a vasút technológiájára koncentrált.
Tehát a biztosító berendezések?
Biztosító berendezés áramellátása is benne volt egyébként. Váltókkal foglalkoztunk sokat, vágányokkal foglalkoztunk sokat, teljesen kicseréltük a keleti pályaudvar felsővezetékhálózatát, 15 kilométernyi felsővezeték egyébként. A felsővezetékhálózatból 1945-ös alkatrészeket is szereltünk ki. Hát azért ez a világháború utáni újjáépítés.
Hát ez akkor a vasúttörténeti múzeum.
Úgy van, igen, bevallom önnek, őszintén az irodámban van is egy ilyen alkatrész, amit a kollégák beküldtek nekem, ami 40-es évek végi. Úgyhogy itt azt vállaltuk, hogy a sebességkorlátozásokat megszüntetjük, és olyan állapotba hozzuk ezt a pályaudvart, hogy ez a mindennapos, nagyon erős, nagyon terhelt, nagy forgalomú üzemeltetésnek évekig maradéktalanul feleljen meg, kevésbé látványos abból a szempontból, hogy mondjuk nem egy utasforgalmi tér, vagy nem a fantasztikus, gyönyörű főpálya, fő épületünk tudott megújulni, viszont a mindennapi üzemeltetésben egyértelműen jelentős, nem beszélve arról, hogy a sebességkorlátozások megszűnése miatt azért minden vonatnak, befele és kifele is azért van nagyjából másfél perc időnyeresége, rengeteg vonat és rengeteg utas fordul meg a keleti pályaudvaron, tehát az ember összeadja, akkor ez egy elég szép előny.
Mi a helyzet a többi nagy budapesti pályaudvarral, most leginkább a nyugatival és a délivel, hiszen hát mondhatjuk talán, hogy ezek sincsenek túl jó állapotban. Ön is azt mondta korábban, hogy talán legutóbb, amikor beszélgettünk, hogy hát leginkább a 19. századot idézik ezek a pályaudvarok, és hát nem építészetileg, hanem műszakilag.
Igen. A déli lesz előbb a kettő közül, amit kérdez. A déli pályaudvarnak két tekintetben is egy nagy fejlesztését készítjük elő. Az egyik itt is a vasúttechnika, de itt teljesen megújul a biztosítóberendezés is, mert itt még emberi erővel állított váltók vannak. Egy 19. századi biztosító berendezéssel ez egy vadonat újra cserélődik, és a megfelelő korszerű módját tudjuk beépíteni a váltóknak, jelzőknek és a közöttük lévő összefüggést garantáló szerkezeteknek, tehát vasútechnikai értelemben meg tud újulni a déli pályaudvar, és most azon dolgozunk, hogy meg tudjon újulni építészeti értelemben is, utasforgalmi tereiben is. Azt a célt tűztük ki magunkért, hogy a déli pályaudvar funkcionalitásában, megjelenésében, esztétikájában egy 21. századi helyszínné változzon. Ehhez készítjük most jelen pillanatban a terveket, és az a célunk, hogy nagyjából a vasúttechnikai részt 27-ben, és hogyha tudunk abban az ütemben haladni, ahogy terveztük, akkor azzal párhuzamosan elkezdve az épülettel is tudjunk foglalkozni. Csak mondjuk önnek példákat, nyilván mozgó lépcsők, liftek, akadálymentesítés, élettel megtelő pályaudvari terek, megfelelő szolgáltatásoknak a bevonzása a cél, az épületnek a meglévő épület gépészeti problémáit közben orvosolva, mert azért ezek vannak szép számmal.
Beszéljünk egy kicsit akkor a menetrendről, utalások szintjén már ez szóba került. A MÁV számadatai statisztikái azért azt jelzik, hogy egyáltalán nem olyan rossz a helyzet ezen a téren, ugyanakkor meg, hogyha a híradásokat nézzük, akkor az általában rendre késésekről, meg járatkimaradásokról olvashatunk a híradásokban. Javult vagy javulóban van egyébként a menetrendtartási képesség? Mit mutatnak mondjuk a számok? Mert biztos vannak erre
számadatok. Javult, ugyan nagyjából a 2024-es évben 78% volt a menetrendszerűség. A menetrendszerűségnek azt nevezzük, hogy mennyi a 6 percnél kevesebbet késő vonatok aránya. Tehát ez fontos, hogy a 6 perc tűrés hatában ebben a módszertanban, ez nagyjából egy európai közmegegyezés alakul. Igen, ugye a légiiparban kb. Ez 15 perc, ők a 15 percnél húzzák meg a határt, vasútnál ez 6 perc. Mennyi vonat valami kevesebb, mint 6 perc késéssel ért célba? Ez 78% volt. Ez nem tűnik rossz aránynak, de azért azt elmondom önnek, hogy egy korszerű vasút infrastruktúrát működtető mondjuk nyugat-európai vasútvállalatnak a célértéke az 95 és 100% között van. Tehát ugye a 78 az, hogy mondjam, a 40-től szerencsére nagyon messze van, de azért a 100 felé is még sok lépést kell megtenni. Ugye ez most 2025-ben valamivel 81% fölé tudott jönni, tehát 3% pontot tudott javulni, és azt látom magunk előtt, hogy ha a járműfejlesztések és az infrastruktúra fejlesztések is abban az ütemben tudnak haladni, ahogy ma ezt reméljük, akkor ezzel szisztematikus munkával nagyjából én azt gondolom, hogy évente 2-2,5%-ot le lehet faragni. Legyen a kettő, legyen konzervatívabb a becslésünk, tehát elmondjuk azt, hogy 2030 magasságára 88%-ra szeretnénk ezt a menetrendszerűséget eljuttatni. Ennél szerencsére nagyobb javulás volt a késett percek számában, tehát összeadom összesen hány percet késtek a vonatok, az 15%-kal kevesebb, mint ahogy 2024-ben volt. Tehát a késett vonatok is kevesebb percet késnek, ami nagyon jó, de ezen az úton azért még bőven tovább kell menni.
Tavaly nyár óta van érvényben ez a bizonyos késés biztosítás, vagyis a MÁV 20 percnél nagyobb késésnél 50%-os jegyár visszatérést biztosít az utasoknak. Mi az eddigi tapasztalat? Most már akkor ugye eltelt jó fél év. Mi az eddigi mérleg? Mit jelentett egyáltalán anyagi vetületében?
Nagyjából 800 millió, nagyjából 800 és 900 millió forint között van az az összeg, amit június 1-e óta az utasoknak ezen a jogcímen visszafizettünk. Szerintem két fontos tanulság biztosan van fél év alatt is. Az egyik, hogy a 20 percnél többet késő vonatoknak az aránya jobban alakult, tehát kevesebb ilyen vonat van, mint mi azt előre kalkuláltuk. Nagyjából 2-2,5% van ami ezt a késési szintet eléri. Jól látszik az, hogy mik azok a helyzetek, amikor ez egyébként szezonálisan nő. Most a hóhelyzetet azt kiveszem ebből egy picit, mert mégiscsak 10 éve nem látott havazás van, tehát nyilván megnőtt a 20 percnél nagyobbat később.
Igen, az érdekes, ha már a telet meg a havat említette, hogy minthogyha nyáron több probléma volt az időjárás tekintve, ami a esetleg késéseket okozhatott, mint mondjuk a tél.
Ez nagyon érdekes. Erről röviden az a véleményem, hogy általában véve az időjárásban a legnagyobb ellenségünk, bár egyáltalán nem a híres téltábornok, ami igazi nagy ellenségünk, kettő van az időjárás köréből, az egyik a hosszantartó hőség. Uh-huh. Tehát nem az a baj,
amiből azért kijutott az elmúlt években.
Tehát nem az a baj, hogy egy nap 40 fok van, a baj az, amikor 3 hétig 40 fok van. Tehát hosszantartó hőség és nyári vihar. Uh-huh. Ugye a nyári vihar olyan intenzitással tud lecsapni.
Kidőlnek
a fák, a felsővezetéktartó oszlop kicsavarodik. Tehát, hogy olyan károsodások történnek egy órán belül, hogy napokig tart a hálózatot, aztán újra teljes körülményre életre kell tenni.
De ez például nem jelent olyan viszmajor helyzetet? Például itt a késés biztosítás
tekintetében? A késés biztosításban nincs viszmajor. Uh-huh. Ott azt a döntést hoztuk, hogy a késés biztosításban ilyen nincs, akármi miatt késett a vonat, akkor is, ha MÁV hibája, akkor is, ha nem a MÁV hibája. Tehát, hogy ha kitört a vihar, ha elfagyott a váltó, hogyha egy órát késett Ausztria felül a vonat, tök mindegy, hogy miért, az utas végeredményben akkor is azzal találkozik, hogy a szolgáltatást, amire ő számított, nem tudta igénybe venni, mindegy, hogy
itt egyébként tényleg most az jutott eszembe, hogy valóban a szolgáltatáson van a hangsúly, hogy azt is gondolhatnánk, hogy ez a visszatérítés, hát ez ilyen gesztus az utasok felé, de hát akkor ezek szerint azt is jelenti, hogy szeretnék erősíteni, hogy a vasút az egy szolgáltatás, és ha nincs szolgáltatás, vagy nem olyan minőségű a szolgáltatás, akkor fizetnek.
Hát ez egy felelősségvállalás. Én most szoktam ezt megközelíteni, hogy ez egy felelősségvállalás, hogy mi kínálunk egy szolgáltatást. Ezt ön megvásárolja, és a késés az egy be nem tartott ígéret. Én azt ígértem, hogy ön valahova oda fog érni óra-perckor, nem ért oda óra-perckor, tehát én ezt ígéretet nem tudtam betartani. Nyilván
csak közben volt egy vihartörténység.
Oké, de szeretnénk azt mutatni, hogy számunkra a legfontosabb az, hogy a szolgáltatás azon a színvonalon és olyan paraméterekkel teljesüljön, ahogy azt megígértük. Ugye a késési biztosításban a gesztus értéket azért emelem így ki, mert ami 1200 milliárd forintos éves költségvetésünkhöz képest a 900 millió forint nem sok pénz. A másik oldalról, az utas oldalról nézve, aki mondjuk országbérlettel jár, és vett 1000 forintért egy helyét, és visszakapott 500 forintot, ő mondhatja, hogy az 500 forint nem sok pénz. Nem a pénz benne elsősorban az érdekes, hanem a gesztus érték. A másik, amit szerettem volna mondani, hogy az is egyértelműen kiderült, hogy szerintem az jár el a legjobban, aki valamilyen online formában vásárol nálunk jegyet. Mert ha ön az applikációnkkal veszi a jegyet, vagy az interneten veszi a jegyet, akkor a 20 perc késés esetén semmilyen ennivalója nincsen, a pénz magától visszaérkezik. Tehát ezt a kényelmi funkciót, ráadásul mindenféle beavatkozás, különkérés, bizonyítás, bármi nélkül a rendszer tudja, hogy az önmarad a 20 percet késett, és a pénzt visszakapja.
Hát ha már pénzről meg anyagiakról beszélünk, akkor talán térjünk ki arra, hogy hogyan is alakul a MÁV jegybevétele vagy jegyárbevétele. Hát különösen annak tükrében, hogy hát volt egy nagy tarifareform, amit egyébként a közlekedési miniszter olyan rezsicsökkentésként apostrofált, hát is olcsóbbak lettek a jegyek, a bérletek. Na most adódik is a kérdés, hogy nem ütött mindez mondjuk lyukat a MÁV büdzséjében?
Nem. Az történt, hogy sokkal többen veszik igénybe a szolgáltatást, tehát a sűrű fillér elvén a bevételünk érdemben nem változott. Ezt nagyjából úgy kell elképzelnie, hogy körülbelül az utasok egy év alatt, mondjuk 2023-ban olyan 115 milliárd forinttal járultak a kasszához. Tehát ez az az összeg, amit az utasok fizettek a szolgáltatásért. és ez az összeg nem nagyon változott, a tavalyi évben 25-ben ilyen 116 egész valamennyi lesz, tehát még egy picit tudott is nőni, de mivel többen jönnek, többen vásárolnak egyet, ezért az a pénzösszeg, ami hozzánk befolyik, az nem változik, tehát ilyen szempontból nem ütött lukat a
költségvetésen. A jegyárak változnak, vagy változhatnak, vagy jöhetnek akár új különböző konstrukciók, akár bérletkonstrukciók?
Hát az igazság az, hogy ez mindig egy kicsit inkább az igények vezérlik. Ugye az történt 2023-ban, ugye először a bérletrendszer átalakításával, az ország és vármegye bérlet megjelenésével, illetve a tarifaközösséggel, 24-ben pedig a tarifareformmal, ami a jegyváltás körülményeit és szabályait is megváltoztatta, a budapesti tarifaközösséggel. Ugye idén decembertől ez Debrecenre kiterjedt, tehát azt látjuk, hogy egy olyan út van, hogy az ország és vármegye bérletet egyre több város helyi közlekedésen is elfogadják, hogy a BKK-n már elfogadják közel igen. Két éve, most már elfogadják Debrecenben is. Én erről mindig azt mondom, hogy minél több városban fogadják el, annál erősebb az a remény, hogy Magyarországon létre majd tud egyszer majd jönni egy olyan nemzeti egységes bérlet, ami Magyarországon minden közösségi közlekedés igénybevételére feljogosít. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi világtrendek alapján általában az szokott lenni az utasigény, hogy a jegyrendszer, a bérletrendszer a lehető legrugalmasabb legyen. Tehát egy bérlettel a lehető legtöbb szolgáltást lehessen igénybe venni, ne kelljen külön tarifálni, ne kelljen ezzel külön foglalkoznom, ne kelljen nézegessem, hogy milyen jegyet kell vennem, hanem a mi jogosultságom megvan, azzal bármit tudjak használni, és ez a közösségi közlekedés előtt lévő, hogy milyen bürokratikus akadály lebontásáról szól, hogy az emberek könnyebben választák, és hamarabb az jusson eszükbe, amikor el akarnak valóban indulni, hogy közösségi közlekedést szeretnének választani. Az, hogy lesz-e valamilyen új bérlettípus, azt pedig nagyon sokszor a hozzánk beérkező igények tudják például mozgatni. Erre is tudok önnek mondani egy példát. Amikor elindultunk az ország és vármegye bérlettel, akkor még csak emberek számára lehetett ilyet váltani, és aztán később jött a kerékpár és a kutya számára váltható országbérlet, mert van, aki a kerékpárjával, van, aki pedig a kutyával utazik nagyon sokat, és jöttek ezek az igények, amire mi reagáltunk.
Ha már költségekről beszélgettünk, ugye van itt még egy külön költségtétel, ami nem került szóba, pedig hát ez is egy újdonság, ugye ez a buszos pótlás, 200 buszos tartalékrendszert üzemeltetnek, ha valamilyen okból pótolni kell a történetesen kieső vasúti közlekedést, hát ez sem lehet olcsó.
Hát nem az, persze. De ugye az a másik fontos érv szerintem ebben, hogy Magyarországon ma a volános közszolgáltatásban, tehát az általunk végzett autóbuszos közszolgáltatásban csinálunk egy nap 50 ezer járatot. 50 ezer menetet megyünk. Közlekedik 3500 vonat. Lekezlekedhetünk több száz hév járatot egyetlen nap alatt. Aki ilyen volumenű szolgáltatást üzemeltet, kell lennie valamilyen tartaléknak, kell lennie valamilyen puffernek, amihez akkor tudunk nyúlni, hogyha valamilyen átmeneti zavar miatt a szolgáltatások nem tudnak maradéktalanul megvalósulni, akár külső ok miatt, akár belső ok miatt, mert közben rengetegen választanak bennünket, és rengeteg ember mindennapi ügymenete és mindennapi élete múlik azon, hogy van-e közösségi közlekedés, vagy nincs. Ezért én mindig nagyon erősen kardoskodtam ezzel emellett a rendszer mellett, hogy a nyáron 200 autóbusszal dolgoztunk, most pedig 100 autóbusszal dolgozunk ilyenkor évközben az ország különböző pontjain
vannak. Jellemzően van arra statisztika, hogy egy nap hány pótlóbuszt kell jellemzően beállítani?
70-80-at. Elég sokat.
Elég sok.
Valamikor bele kell pótolni a volános.
De az azt jelenti, hogy ennyi a járat kimaradás?
Vagy hát mondok önnek egy példát, dugó van valamelyik kétszer egysávos úton, emiatt késni kezdenek a volánbuszok, és a délutáni csúcsban elkezdenek felszaporodni a késések, az emberek megállnak a megállóban, és várják az autóbuszt, hogy hazamenjenek, de az még visszafele jön éppen a másik végállomásról. Ilyenkor az országos havária központon keresztül megérkezik a jelzés, és van, hogy úgy szoktuk mondani, vasutasul belepótlunk egy menetet, tehát egy menetet ez a tartalékbusszal megcsinálunk, hogy az utasok hamarabb célba érjenek. Tehát nem mindig belső okai vannak ennek, de ha például az történik, mint ami történt tegnapi nap során, ugye volt egy teherszállító magánvasút társaság mozdonya gyulladt ki Tata és Tatabánya között, ott is amíg az oltás tartott volt lezárás, tehát pótlóbuszokat kellett indítanunk, amit ilyenkor gyorsabban, rugalmasabban tudunk megtenni, mert ezek a járatok rendelkezésünkre állnak.
Röviden beszéljünk az utazási komfort vonatról. Hát most ugye vastagon tél van és hideg. Nyilván ilyenkor jó, ha van fűtés a vonaton, hát nyáron meg, hogyha van hűtés, meg légkondicionálás. Jó, ha tudom tölteni a telefonomat esetleg, még jobb, ha internet is van. Hogy állunk ezekkel a dolgokkal?
Buszban jól állunk, vonatban meg nem. Ugye a busznál úgy néz ki, hogy ugye zajlik egy nagy flotta megújítás, most 1000 új autóbusz érkezik az autóbuszos közszolgáltatásban, nagyjából márciusban érünk el a feléhez, tehát 400 valamennyinél tartunk, és nagyjából 500 lesz március elején, és úgy megy tovább szépen még 27-ben is. Ami azt jelenti, hogy 2026 nyarán az autóbuszos közszolgáltatásban már nem fogunk nem légkondicionált busszal közlekedni. Ugye a nyári szünet idején kevesebb autóbuszunk közlekedik, tehát ez mondjuk egy szeptemberi vagy egy májusi napra nem igaz, de a nyári szünetre, amikor kevesebb járat van, azt már tudjuk maradéktalanul légkondis busszal csinálni. Ugye a vasúti járműnél rosszabbul állunk, mert nagyjából egyharmada a vasúti járműveknek, ahol légkondicionálás van, a járművek arányában, ha utasforgalom arányában nézi, tehát az utasforgalomunk hány százaléka utazik olyan járatokkal, ahol légkondicionálás van, akkor ez egy kicsit jobb, mert az mondjuk nagyjából 50% fölött van egy kicsivel. De ugye mindenhonnan, akárhonnan vizsgálom, ugye világosan látszik, hogy a vasúti járműállományunk azért nagyon komoly megújításra szorul. Nagyjából van kicsit több, mint 400 olyan személykocsi, én úgy szoktam mondani, komfort nélküli személykocsi, tehát nem zárt rendszerű WC-vel rendelkező, nem légkondicionált kocsi, ami nem alkalmas, most mondjuk ki, nem alkalmas 21. századi szolgáltatási színvonalnak a nyújtására. Ugye beszélünk erről a használt svájci járművekkel történő megújításról, ami igazából a vidéki városok elővárosi közlekedését érinti, de ugye beszélünk 100 kínai motorvonatról is, ami pedig inkább a távolsági forgalmat érinti. Tehát nagyjából, hogyha ezek a beszerzések meg tudnak valósulni, akkor 6-8 év, mire ezektől a mondjuk komfort nélküli, nem légkondicionált járművektől meg tudunk szabadulni, mert ezek már a mindennapi közszolgáltatás ellátására valójában nem alkalmasak.
Nyilván ez az utazási komforthoz hozzátartozik, hát szorosan hozzátartozik a tisztaság. A szerelvények mosdóinak, WC-nek a takarítás az valóban gondot jelent? Nagy problémát jelent, ahogy azt a vasúttársaságot felügyelő miniszter mondta, megjelölve egyúttal pontosan azt is, hogy milyen megoldási lehetőség kínálkozna erre, és kiknek a révén. Szóval ez gond? Nagy gond?
Hát ugye a miniszteri vállalások, ugye volt a miniszternek 10 vállalása 2025. januárjában, a szolgáltatás fejlesztése kapcsán, ugye közöttük volt ez a buszflotta megújítás, illetve a késési biztosítás is, és az intercity vonatokon vezettünk be menet közbeni takarítást a mosdóknál, ezt ugyanaz a takarító cég.
Hát vannak ott utazó takarítók?
Utazó takarítók vannak, ezt ugyanaz a takarító cég biztosítja, aki egyébként a járműveinknek a takarítását végzi. Az intercity vonatokon az utazó takarítók azok, akik menet közben ezeket a mosdókat karbantartják. A 10 vállalás közül egyébként pontosan erre kaptuk szerintem a legtöbb kedvező visszacsatolást az utazó közönség részéről, hogy azért ez, hogy egy intercity vonaton menet közben a takarítás biztosítva van a mosdóban, azért ez egész más állapotokat eredményez, mint amit sajnos, hogy mondjam, néhány évtized alatti rossz tapasztalatból az emberek emlékeznek.
Nagyon fogy az időnk, de a hévről mindenképpen kell még beszélnünk. Hát elsősorban is a Szentendrei hévről, hiszen itt formálódik egy 4 éves projekt, és ennek a keretében újul meg a Szentendrei hév. Hát ennek már itt vagyunk a küszöbén. Mi is fog történni, és mennyi pénzből, milyen forrásból?
Nagyjából itt is azt kell látni, hogy a Szentendrei hév, ahogy ezt ma ismeri, az teljes mértékben eltűnik, és a helyére egy vadonatúj, korszerű elővárosi városi gyorsvasút épül, ami azt jelenti, hogy az infrastruktúrában minden teljesen megújul, és minden.
A pálya is, a szerelvények is.
A pálya, a felsővezeték, a peronok, akadálymentesítés, világítás, utastájékoztatás, minden, ami a vasúti infrastruktúrához tartozik, az vadonatújra cserélődik. A szerelvények pedig szintén vadonatúj, alacsony padlós légkondicionálált szerelvények érkeznek a Szentendrei hévre. Ez összesen mintegy 400 milliárd forint, ha mindent beleszámolok, amennyibe
és itt ugye, ha jól tudom, akkor van uniós forrás is ebben.
És ebben a fele uniós forrás, és a fele az, ami hazai forrás.
De erre mégis megkapjuk az uniós támogatást?
Az uniós támogatásoknak, a közlekedésre fordítható uniós támogatásoknak az 55%-a van felfüggesztve.
Uh-huh. Tehát akkor ebben
azok nem maradéktalanul vannak felfüggesztve, a 2029-ig tartó ciklusban annak a 45%-a elérhető, igen.
És nem látszik, hogy itt esetleg lennének akadályok, vagy olyan kritikus pontok, amik hátráltathatják ezt a beruházást? Csak azért kérdezem ezt, mert hát valamikor, talán a múlt év vége felé, ugye a Skoda fordult a közbeszerzési döntőbizottsághoz, mert azt mondta, hogy nem volt észszerű a kiírás, szűkítették a versenyt, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen jogi formulák, vagy jogi akadályok esetleg nehezíthetik itt a projekt.
Hát nézze, ez a közbeszerzés sajátja. Tehát egy közbeszerzés, főleg egy nagyértékű közbeszerzés, azért csak a járműbeszerzés.
Nincs, hogy gondolom, addig akkor akadozik azért forint. A dolog. És voltak még olyan felvetések is, hogy talán még az uniós támogatás, a határidők csúszása miatt még az uniós támogatás is veszélybe kerülhet. Lehetett erről olvasni.
De nincs jelen pillanatban arról szólt az ütemezés mellett, hogy ez a határidő ne lenne tartható. Vannak jogorvoslatok egyébként, a Skodának is van be jogorvoslati kérelme. Ezeknek zajlik a megválaszolás, ugye a közbeszerzési hatóság ezeket menedzseli. A célunk egyébként kifejezetten az, hogy a verseny tág legyen és nyílt. De a másik oldalon persze az a cél, hogy azokat a műszaki sztenderdeket és azokat a szolgáltatás minőséget mi meg tudjuk valósítani, amit erre a vonalra aztán évtizedekre ezzel a fejlesztéssel megvalósítunk, az, hogy minél nagyobb arányban alacsony padlós legyen a vonat, az, hogy vonatbefolyásolási rendszer legyen rajta, ami védi a járművezetőt, védi az utasokat, védi a közlekedésben résztvevőket. Ez azt gondolom, hogy megrendelői oldalról egy megmásítatlan, nem alkupozícióban lévő elvárás.
Csak még egy kérdés a év után a vasúti átjárók biztonságáról és a vasúti átjárókban történt balesetekről, mert ez nagyon különösen drámai, mert ha itt történik egy baleset, az általában halálos kimenetelű szokott lenni, és én emlékszem, hogy sok-sok évvel ezelőtt én láttam egy táblát egy ilyen vasúti átjáróban, és ez a táblának a szövege az úgy szólt, hogy ezen a ponton a vonat 100 km/h sebességgel halad át, akkor is, ha ön az autójával a sineken tartózkodik. Hát, mintha rendre megfeledkeznénk erről, mert továbbra is sorra történnek halálos balesetek az átjárókban. Ráadásul, ahogy olvasom, többségében sorompóval ellátott és biztosított átjárókban. Mit lehet tenni, hogy kampányokkal, figyelemfelhívással, mit lehet tenni?
Hát én szerintem három dolgot lehet ezzel tenni. Ezek egymást inkább kiegészítik, és mind a hárommal foglalkozni kell. Az egyik, hogy a szemléletformálást, a kampányt, azt folytatni kell folyamatosan. Nem mondom, hogy ez egy hatásdalan dolog, hiszen nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, ez tud segíteni. De nyilván önmagában nem elégséges. A másik, hogy azt látjuk, hogy a sorompó tilos jelzésének a respektje, az, mintha nem úgy alakulna Magyarországon, ahogy az optimális, hogy figyelmetlenség van-e inkább mögötte. Ugye számtalan, ugye úgy zajlik az életünk, hogy számtalan figyelem elvonó dolog vesz bennünket körül, villog a telefon, prüttyög a kütyű, megy a videó, tehát hogy az ember figyelme nagyon, nagyon megosztott a közlekedésben, ez nagyon veszélyes. Tehát, hogy figyelmetlenség van-e mögötte, vagy a szabályok nem töröntömségből való megszegése, nem tudom, de az, hogy a sorompó tilos jelzésének a respektjét visszaadjuk, ez egy, szerintem egy fontos feladat, mert amikor egy sorompón áthajtanak 10 000-szer a tilos jelzés ellenére, akkor 9999-szer ebből nem történik probléma. Egyszer megtörténik, de akkor pedig megtörténik a tragédia. Tehát én azt szeretném, hogyha ugyanazzal a szigorral tudna a rendőrség fellépni a sorompó tilos jelzése ellenére a sinekkel hajtók.
De vannak is már ilyen rendőrségi kamerák, nem?
Elkezdtünk egy ilyen projektet. Egy siófoki sorompóban szereltünk fel kamerákat, a rendőrséggel dolgozunk együtt közösen, és ezt szeretnénk gyorsan 10-re megnövelni, kifejezetten a sorompóban, ahol látjuk, hogy ez probléma. Ugye ez egy rendőrség által végrehajtott operáció lesz aztán, tehát az adatok oda mennek be, a bíróságot a rendőrség szabja ki, és ugyanaz történik, mintha ön egy másik közlekedési szabályt megsért. És a harmadik, amiről Magyarországon nem sokat beszélgettünk még, az pedig az, hogy a sorompók, hát az a sorom, ugye a nem létező sorompóban nem történik ilyen típusú baleset. Tehát a kereszteződések külön szintű vététele, az komolyabb figyelmet kellene, hogy kapjon, amikor egyébként közlekedési projekteket tervezünk. Ez különben amiatt is szükséges volna, hogy 160 km/h-nál magasabb sebességű közlekedést valósítsunk meg. 160 fölött már nem lehet benne sorompó, de azt nekünk jobban át kell gondolni, a MÁV-nak is, és a közlekedés fejlesztésében közreműködő egyéb szervezeteknek is érdemes egy olyan fókuszra átállnia, hogy a jövő vasút fejlesztéseit már úgy végezzük el, hogy, hogy abban a lehető legkevesebb szintbeli átjáró legyen, praktikusan egy se legyen benne a sebesség növelése érdekében, akkor a vasúti sebességet is növeltük, és a közúti közlekedés biztonságot is javítottuk.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő, Szabó Gergő szerkesztő, riporter és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.